A reggeli órákban érkeztek az információk azzal kapcsolatban, hogy a krími hidat támadás érte. Az oroszok először csak azt közölték, hogy vészhelyzeti állapot van, leállították a forgalmat, utána pedig már az is kiderült, hogy két halottja van a rakétatámadásoknak. Itt van velünk Anton Bendázsevszky, külpolitikai szakértő, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. Szervusz, üdvözöllek!
Szia, szervusz, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Mennyire láthatunk egy mintát ebben a támadásban, és itt elsősorban arra utalok, hogy a New York... hogy a New York Times is megírta, hogy gyakorlatilag a szárazföldi ellentámadás nem annyira sikerült az ukrán oldalon, nagyon nagyok voltak a veszteségek, és ezért lehet, hogy sokkal inkább célszerűbb a légi támadásokra fókuszálni. Rakétacsapásokra fókuszálni?
Az így van, hogy ugye az ukrán ellentámadásnak most a 6. hetében járunk, és kezdetben az ellentámadás ezen szakaszában más volt a taktika, mint amit az ukránok most alkalmaznak. Nagyobb mennyiségű páncélos harci járművek, harckocsik bevetésével próbálkoztak. Ezek segítségével próbálták volna áttörni az orosz védelmi vonalakat. Lehet, hogy abban lehetséges, hogy abban bíztak, hogy a nyugati harci eszközök olyan nagy előnyt fognak adni az ukrán hadseregnek, hogy képesek lesznek az orosz védelmi vonalaknak az áttörésére, de ez nem következett be. Oroszország egy erős védelmi rendszert épített ki a térségben az elmúlt fél év során, és nem jártak sikerrel az ukrán erők. Ugye kezdetben az első hetekben több vesztesége is volt az ukrán erőknek, és ezután vélhetően taktikát változtattak, leginkább ugye a deszantos vagy elit csapatok beküldésével próbálkoztak helyi sikerekkel, amellett pedig ugye a tűzérséget sokkal intenzívebben használják, mint eddig. Ugye a kérdés, hogy a lőszerellátás, amire eddig nagyjából minden forrás panaszkodott, hogy nem állnak jól az ukrán erők a lőszerellátással. Ez egy kérdés, hogy ilyen tüzérségi intenzitás mellett meddig fog kitartani ez a lőszer. Mennyi lőszere van Ukrajnának? Vélhetően egyébként az Egyesült Államok által átadott kazettás lőszerek ugye segíthetik ezt a lőszerégséget, és ugye a következő hetekre vélhetően elég kell, hogy legyen a lőszer, és akkor ugye meglátjuk, hogy ezek a tüzérségi támadások segítik-e az orosz védelmi vonalaknak a felpuhításában, vagy esetlegesen az áttörésében, hogy utána bevessék az emberi élőerőt, és ugye megpróbálják ezáltal áttörni az orosz védelmet.
Világos, tehát abszolút a védelem gyengítése a célja ezeknek a tüzérségi támadásoknak. Egyéb iránt van-e annak jelentősége szerinted, vagy milyen következménye lehet annak, hogy ma reggel érkezett a hír erről a támadásról, és hát a július 17-e egy nagyon fontos dátum, az ukrán-orosz gabona megállapodásra gyakorlatilag itt keresztet vethetünk, hogy ilyen közegben ez most nem fog meghosszabbodni?
Hát most két kérdést is feltetti a gabona szállítványokra vonatkozólag és a krími híd elleni támadásra vonatkozólag. Én nem gondolom, hogy itt szimbolikus időpontokhoz kellene kötni mondjuk ezt a támadást. Ezek ugye párhuzamos síkon mennek, az ukrán hadsereg fronton harcol, és vélhetően a orosz területeken hasonló, vagy oroszok által kontrollált területeken hasonló akciókért az ukrán külső hírszerzés a felelős, amennyiben tényleg az ő kezük van benne, de ez egy régóta kinyilvánított ukrán cél, hogy ezt a krími hidat, vagy más néven Kercsi hidat meg kell semmisíteni, hiszen ugye ez jelenti azt a kapcsolat, azt az összeköttetést, amely ugye összeköti a Krím félszigetet az orosz szárazföldhöz. Ezen keresztül bonyolódik le a félszigetnek az utánpótlása, ellátása, az orosz hadseregnek az utánpótlása, és nem csak a krími félszigetnek az ellátása, hanem a Ukrajna déli részében, elsősorban Herszon környékén harcoló orosz katonáknak az utánpótlása is a krími hídon keresztül valósul meg. Ugye itt nem csak nem csak autós közúti forgalomról beszélünk, de ugye vasúti forgalom is bonyolódik a Krími hídon keresztül, és nyilván ennek az utánpótlásnak, ennek a forgalomnak a megzavarása, a megsemmisítése alapvető katonai cél, katonai feladat, hiszen ha ez sikerül megsemmisíteni, akkor ugye problémássá, nehézkessé válik az orosz csapatoknak az ellátása, lőszerellátása, élelmiszerellátása, ugye élőerő ellátása, ugye a haditechnikának a javítása, felszerelése, újabb haditechnikának a küldése, ez mind ugye a Krími hídon keresztül valósul meg, tehát fontos, hogy ukrán szempontból fontos, hogy ezt ők megzavarják és megsemmisítsék. És vélhetően az elmúlt időszakban sorozatban próbálkoztak egyébként a támadásokkal. Az, hogy most éppen sikerült, ha feltéve persze, hogy Ukrajnának köze van, de azt gondolhatjuk, hogy igen. Tehát valószínűleg több támadás is volt, ez most éppen sikerült. Az előzetes hírek szerint ezek a víz felszínen mozgó drónok okozhatták a robbantást. Azért a Krími híd, mivel stratégiai célpont, nagyon komoly védelmi rendszere is rendelkezik, tehát hiába próbálkoztak az elmúlt időszakban kitartóan az ukránok, eddig ugye nem sikerült, tavaly októberben volt egy robbantás, amikor egy robbanóanyaggal megpakolt teherautót robbantottak fel a hídon, és akkor hónapokig megsérült a híd, hogy hónapokig ki is esett a forgalomból, nem volt használható, fokozatosan engedték vissza a forgalomba. Ennek a támadásnak pedig ugye szimbolikus értéke is van olyan szempontból, hogy nem csak az utánpótlást zavarhatja meg, de ugye most nyár van, és orosz turista szezonnak a csúcspontján, a tetőpontján vagyunk, mennének, és ugye mennek is orosz turisták a Krím félszigetre folyamatosan, ilyenkor még ugye több órás dugók is vannak a Krími hídon, mert nem bírja azt a nagy forgalmat, és ugye ebbe a turista szezonba zavart bele az ukrán támadás, és vélhetően a közúti forgalom most megint csak ugye hetekig vagy hónapokig akadályozva lesz. Tehát nyilván ez az orosz lakosságnak is egyfajta üzenet, hogy itt közben háború van, és ahova mennek, az háborús övezet, és bármi megtörténhet.
És katonai szempontból itt az lehet az ukrán cél, amire egyébként Volodymyr Zelenszky utalt, azt gondolom, vagy úgy emlékszem az egyik videóüzenetében, hogy érjék el gyakorlatilag a Krím félsziget határát, mondjuk akkor ott a híd határát, és oda telepítsenek tüzérségi eszközöket.
Igen, én is azt gondolom, hogy Krímnek a felszabadítása ukrán szempontból, ha egyszer sikerülne nekik, akkor nem katonai eszközökkel fog történni, hanem hasonlóan, mint ugye a Hersonnak a Dnyeper jobb partján történteket, ugye ahhoz hasonlóan megpróbálják kikényszeríteni az oroszokat, hogy egyszerűen feladják, vagy diplomáciai módon rendezzék a dolgot, hiszen ha tehát ugye látni kell, hogy földrajzilag a Krími félsziget teljes mértékben Ukrajnának van kiszolgáltatva, hiszen ugye földrajzilag Ukrajnával van összekötve a félsziget, a vízellátás onnan történik, korábban az áramellátás is onnan történt, tehát jelenleg még mindig nehezen tudja megoldani Oroszország a Krím félszigetnek az áramellátását, és ugye a vízellátás is úgy tudták rendezni, hogy elfoglalták Ukrajna területeit, és kinyitották azt a csatornát, amely 2014 óta zárva volt. Tehát, hogyha Ukrajna meg tudná közelíteni a Krím félszigetet, és a tüzérsége pedig valóban tűz erőbe tudná tartani mondjuk a Krími hidat, vagy meg is tudná semmisíteni a Krími hidat, akkor előbb-utóbb Oroszország arra kényszerülne, hogy vagy valamilyen kompromisszumos megoldást kössön, vagy tényleg visszavonuljon a félszigetről, mert katonailag, stratégiailag egyszerűen tarthatatlanak a helyzete.
És akkor még egy-két szót arról, hogy ne lógjon levegőbe, ugye az imént akkor így burkoltam, feltettem neked több kérdést is, de akkor gyakorlatilag a Krími híd elleni támadásnak, meg az aktuális katonai cselekményeknek nincs sok köze kvázi ahhoz, próbálván lefordítani, amit mondtál, hogy meghosszabbítják-e az ukrán gabona megállapodást, tényleg erről még pár gondolat.
Hát sőt, ugye alapvetően ugye ellentétes Ukrajna érdekével, tehát hogyha egy ilyen támadás mondjuk lehetőséget ad Oroszországnak, hogy megvádolja ugye Ukrajnát ilyen cselekménye, és erre hivatkozva lépjen ki a gabona alkuból, amely ugye ma jár le, az alapvetően nem érdeke Ukrajnának. Tehát nekik ugye az az érdekük, hogy meghosszabbítsák az alkut, és ugye továbbra is képesek lennének a gabona exportjuk folytatására tengeri útvonalakon keresztül. És ez a fajta támadás, hogy pont a mai napon történt, ez lehetőséget ad arra Oroszországnak, hogy erre hivatkozza, mondja fel az alkot. Más kérdés, hogy egyébként mennyire lesz érvényes, hogy mennyire lesz hatékony Oroszország kilépése, ugyanis Törökország néhány héttel ezelőtt a Erdoğan és Zelenszky találkozóján Törökország kijelentette, hogy amennyiben Oroszország nem hajlandó meghosszabbítani a gabonaalkut, akkor Törökország akkor is kitart az alpó mellett, és török hadihajók akkor is meg fogják védeni az ukrán hajókat, és ugye lehetővé teszik, hogy folytatódjon a gabona exportja. Most nyilván egy ilyen helyzetben, hogyha Törökország valóban kitart ezen álláspontja mellett, akkor én nehezen tudom elképzelni, hogy orosz hadihajók, mondjuk török hadihajókat támadnának meg, ugye kikényszerítve az alkunak a felmondását, hiszen azzal már ugye a NATO-t támadják, ugye Törökország a NATO tagja. Tehát ez egy érdekes fejlemény lenne, és az egész egyfajta hát nehéz helyzetbe hozza az oroszokat, hiszen egyrészt most a krími támadás után nekik valamilyen választ kell adni, főleg, hogy ugye az orosz állampolgárok, akik számára, ahogy említettem, a turista szezonnak a csúcspontja, és a krími félsziget az egyik legfontosabb turista célpontnak számít, tehát ők is elvárják, hogy valamilyen következménye legyen ennek a támadásnak, de a gabona alku felmondása egyfajta zsákutcába vezet, hiszen ahogy említettem, ha Törökország kitart az álláspontja mellett, akkor nehézkessé válik az orosz kiszállás ebből az alkuból is, vagy az alkulat a felmondás.
Az elmúlt percekben Anton Bendázsevszkit hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!
Hamarosan friss hírekkel és a tőzsdenyitással jövünk itt a Reggeli Monitorban.